Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és megérkezett vendégem, dr. Farkas Judit. Szia, Judit!
Szia, jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy itt vagy. Kicsit lejjebb eszem a gumizenénket, mert az mindig nagyon, nagyon szexi a háttérű, csak lehet, hogy nem baj, ha hallanak is minket a hallgatók. Álljtok az Zivai Rádiónál, ha lehet hallani a vendégeket. Én ezt hallottam. Igen. Lehet, hogy ez már ilyen régi sulis hozzáállás. Igen, behúzódtunk ide a félhomályos stúdióban, nem ilyen kellemes piros fényen világít meg minket az adáslámpa, de szerintem jobb, mint kint a Arrakis bolygón nagyjából, úgy érzi magát az ember. Na jó, igen, nem az időjárás lesz a témánk, hanem az ökofalvak és válság. Te már ezt kutatod jó régen, hogyha jól tudom, akkor te a doktoridat azt a Krisna völgyből írtad, és aztán onnan, ami szintén végig is egy ökofalu, és akkor onnan mentél tovább az ökofalvak irányába. Egyébként pedig a Pécsi Tudomány Egyetem kulturális antropológia tanszékének vagy a docense. Haj, de megtanultam a leckét.
Nagyon felkészült vagy.
És hát akkor kezdjük ott, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy ökofalu, mert lehet, hogy azért még mindig vannak olyan hallgatók odakint, akik nem nincsenek tisztában az, hogy ez mit takar ez a kifejezés.
Uh-huh. Az ökofalu, hogyha az első definíció, vagy definíció szerint nézzük, akkor egy olyan település, ami a lakói megpróbálnak egy olyan települést létrehozni, ami a lehető legkevésbé árt a természeti környezetnek. Azzal pontosan tisztában vannak, hogy olyan nincs, hogy semmit se ártson a természeti környezetnek, hiszen a tüzeléshez ki kell vágni a fát, a krumplit ki kell szedni a földből, és így tovább. Tehát ezért teszik mindig hozzá, hogy a lehető legkevesebbet. Ez a legegyszerűbb definíció. És aztán, ami még szerintem itt fontos az ökofalvaknál, az, hogy közösségben gondolkodnak, hiszen ilyen természetközeli életmódot nagyon sokan szeretnének élni, vagy nagyon sokan kipróbálták, de nem mindig közösségben lehet ez. Családban, egyénileg, remeteként, és így tovább. De az ökofalu koncepciónak az az másik nagyon fontos része, hogy mindez közösségben. Ők úgy gondolják, hogy ezt az egészet leginkább, legjobban, legkönnyebben és leghatékonyabban közösségben lehet megoldani. És akkor ezzel a két legfontosabb dolgot már el is mondtuk, és aztán ami ezek után elmondható még róluk, az mindebből következik, az, hogy a természetbarát technológiákat alkalmazzák, ez a háztartás, a mezőgazdálkodás, az élelmezés, az utazás, tehát az élet minden egyes területén. És akkor itt nem fogom most részletesen elmondani, hogy milyen ökoépítészeti technikákról van szó, vagy így tovább. Igyekeznek úgy élni, a lokalitás az még egy nagyon fontos szó, tehát úgy vélik, hogy ez a természettel harmóniában élés, ez leginkább úgy valósítható meg, hogyha mindent egy helyen. Mert hogy például a közlekedés, ezt mindannyian pontosan jól tudjuk, hogy a közlekedés az milyen problémákat okoz a természetben is, az egész földbolygóra is, és nem csak az idegrendszerünkre gondolunk, hanem a természetre is. Tehát, hogy a lokalitást az azért is tartják fontosnak, hogy akkor a közlekedést kiiktassák, hogy a közösségi élet, a szórakozás, a kereskedelem egy helyen közel legyen, hogy a munkahely közel legyen. Az ökofalu koncepciónak nagyon fontos része az, hogy igyekeznek helyben megélni, olyan megélhetést találni, ami helyben megoldható. Ezek, amiket én most elmondok, ezek mind definíciójó, tehát nincs a világon olyan ökofalu, ami ezeknek a definíció tökéletesen megfelelne. Ezek mind célok, hogy milyen lenne egy ilyen tökéletes ökofalu.
Ez olyan, mint a normális ember. A normális ember is van a definíció, és kereges, de nem találunk olyat, aki 100%-ban az.
Pontosan.
De ugye akkor ez tulajdonképpen azért ez nem újdonság, mert voltak éppen az emberek több ezer évig így éltek nagyjából, tehát hogy ez végig visszatérés is valahol a gyökerekhez.
Így van, visszatérés a gyökerekhez. Ez egyáltalán a mindenféle ökológiai kommunikációnak, diskurzusnak is egy fontos része, hogy ez bizonyos értelemben visszatérés a gyökerekhez. Csak ugye mik voltak ezek a gyökerek, ezt nem tudjuk pontosan. Az ősember még nem volt hajlandó leírni, hogy hogyan élt harmóniában a természettel, tehát nagyon kevés forrásunk van, elképzeléseink vannak, hogy hogyan éltek, és ezeket az elképzeléseket igyekeznek például az ökofalusiak is megérteni, olvasnak róla egy csomó mindent, és úgy megvalósítani.
Igen, és érdekes, hogy igen, tehát az ősöm nyilván nem írta ezt le, valószínűleg nem is volt tisztában vele, tehát hogy a régieknek ez nem azért, mert bár lehet, hogy egyébként, mert a természeti népeknek, mint a nevükben is benne van, azért nagyon erősen jelen van a kultúráiban, a mítoszaikban a természet tisztelete, de mégis sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy természetes módon jött, nem is nagyon volt egyébként lehetőségük nem így élni, mert hogy nem voltak meg az eszközeik arra, hogy olyan pusztítóak legyenek, mint ahogy mi vagyunk, tehát hogy azért mi igazából még ha nem akarjuk, hát amiről beszéltél az elején is, hogy igen, nincs teljesen 100%-osan ökotudatos, tehát hogy egyszerűen már a puszta létezésünkbe beindítunk egy benzinmotort, akkor mi már sokkal több kárt tudunk tenni, mint az őseink, ha fölgyújtották a fél erdőt, azzal mondjuk azért sokat tudtak ők is ártani.
Igen, a lépték nagyon más. Azért most már vannak környezettörténeti kutatások, amelyik azt mondják, hogy hát az ősember meg a hagyományos paraszti kultúra sem szentekből áll. Tehát ők is nyilván rongálták a természeti környezetüket, csak nagyon más a lépték. Hogy mondjuk egy kézikaszával írtom az erdőt, vagy akármit, vagy egy fejszével, vagy mondjuk olyan hatalmas nagy traktorokkal, amit lehet látni ugye az dél-amerikai őserdőkben, hogy van két traktor, össze van kötve egy hatalmas lánccal, és így tarolják le az erdőt. Tehát a lépték nem mindegy, és ez azért nagyon fontos.
Ez bár mi mostanában hallunk erről egyre többet, de azért ez nem egy új keletű dolog, mármint az ökofalú, tehát hogy az, hogy ez az életforma az végképp nem, de hogy maga az ökofalvak, ez már elindult a 70-es években így a hippi kultúrával, hogyha jól tudom. De mik voltak ezeknek az első lépései, még az szerintem érdekes, hogy kik és milyen indítatásból kezdték ezt elcsinálni?
Maga az ökofalú mozgalom az 1990-es években indult, akkor került közhasználatba ez a terminus is, hogy ökofalú, meg ez a koncepció is. A 70-es években már volt egy-két ilyen elő projekt Kanadában, a Dán öko vagy a co-housing mozgalmat is szokták ilyen előzménynek tekinteni, de maga a mozgalom, ez a nemzetközi mozgalom, ez a 90-es években indul. Ilyenkor mindig megkérdezik tőlem, hogy jó, de mi van az amisokkal, és így tovább. Nyilván a gyökerek, ez az életmód, ezek a megalkotott közösségek, ezek már sokkal több száz évvel korábban is voltak. De van egy érdekes lépés az ökofalú mozgalom történetében, az, hogy a ma is legnagyobbnak és legsikeresebbnek számító ökofalvak, azok a 60-as években indultak, ahogy te is mondtad, így a hippi időszakban, vagy az ellenkultúra időszakában. Ezek olyan települések, a dél-indiai Oroville például, ahol most olyan 3000-en laknak, és több mint 40 féle náció él ezen a településen, úgyhogy maga ez egy izgalmas projekt, vagy az Egyesült Államokból a The Farm, ami egy tipikus ilyen hippi kolónia volt, vagy a Findhorn, az egy skóciai település, tehát ezek mind a 60-as években indultak, és valami egyéb ideológia mentén. Az ökológiai mozgalmak már ekkor elindultak így az ellenkultúra időszakában, de általában valami más ideológia mentén jöttek létre ezek a közösségek, hippi ideológia és vallási vagy spirituális ideológia. Csak hogy ezek a tanítások, amirek mentén létrejöttek, ezek kitűnően illeszkednek ebbe az ökológiai diskurzusba, úgyhogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy így a 90-es években utolérte őket az ökofaluság, körbenéztek, és akkor rájöttek, hogy hát tulajdonképpen mi ökofalu is vagyunk, és ezt most nem cinikusan akarom mondani, hanem nagyon fontos példaképei a friss, az újabb ökofalvaknak. Úgyhogy mondom, a legnagyobbak azok már a 60-as években általában spiritualitás mentén jöttek létre.
Na majd erre térjünk is vissza, mert szerintem egy nagyon fontos aspektus a spiritualitás, vagy a hit, ami összetartja ezeket a közösségeket. Van olyan ezek között, a nagy régiek között, tehát az indiait említette, de azon kívül van, ami még fönn tudott maradni?
Igen, a Findhorn is, tehát ez a skót Findhorn is, a The Farm is létezik, akkor, hát nem említettem még, de a Olaszországban van egy, a Damanhur, ez nem a 60-as években, kicsit később, de az is a legnagyobbak közé tartozik, most talán olyan 600-an laknak benne, úgyhogy vannak, amelyek fent tudnak maradni, ezekről tudunk, amelyek pedig mondjuk két hét alatt, vagy két hónap alatt bedőltek, azokról nyilván nem tudunk.
És akkor ezek voltak éppen úgy működnek, mint egy falu, de ahogy mondtad, hogy egy viszonylag zárt közösség, akik minél inkább az önellátásra törekednek, vagy nem annyira zártak?
Nem annyira zártak, tehát vannak zártak is, de nem az ártság jellemző rájuk. Én azt tapasztalom, hogy ez is egy nagyon erős sztereotípia velük kapcsolatban, csak hogyha arra is gondolunk, és ezt nem mondtam a definíciónál, hogy ők egyfajta modellként tekintenek magukra. 95-ben volt az első nemzetközi találkozó, és abban már úgy nevezték meg magukat, hogy modellek a 21. századra. Ez azért nagyon sokat elmond, hogy mi a cél. Tehát ők modellként is tekintenek magukra, na most úgy nagyon nehéz modellként működni, hogy egyébként meg nem engedsz be senkit a házatájára, tehát éppen ezért azért a legtöbbjük nyitott. Illetve amit én tapasztalok, én ugye magyar ökofalvakat ismerem leginkább, ott az látszik, hogy mindegyik nyitott, viszont azon belül meg már embere, személyisége válogatja, hogy ki az, aki szeret elő lenni, tanítani. Van, aki meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, hagyjanak engem békén, és valóban egy, mondhatjuk így, ilyen elzárkózva él a kis házatáján.
Igen, mert talán nekem legalábbis ez a sztereotípia ugrik be a leginkább, hogy hát egy kicsit olyan magának való emberek, elege van a civilizációs őrületből, a jövésmenem, és azt mondja, hogy én nem magam dolgával akarok törődni, csinálni a dolgokat, és engem hagyjanak békén, de ahogy mondod, igen, ebben van azért egy küldetés tudat is, tehát igen. Az is nagyon fontos. És az, hogy te kutatod az ökofalvakat, ezt hogyan kell elképzelni? Hogyan lehet ökofalvakat kutatni? Mit kell csinálni hozzá?
Hát nagyon, nyilván nagyon sokféleképpen lehet, és nagyon sokféleképpen kutatják az ökofalvakat. Én néprajzkutató és kulturális antropológus vagyok, és ez azt jelenti, az én szakmámnak az egyik specialitása az, hogy mi a lehető legtöbbet együtt élünk a vizsgált közösséggel. Ez az antropológia hajnalán ez úgy nézett ki, hogy a brit kutató fogta magát is elment 2 évre a világ másik végére, egy benszülött törzshöz, és addig haza nem ment, amíg sikerült hazamennie, vagy végzett a kutatással. Azért ez már nyilván, ez az 1800-as évek végén, 1900-as évek fordulóján volt, azóta nagyon sokat változott a világ és a kutatás is, de mi úgy dolgozunk, hogy azon kívül, hogy rengeteg interjút készítünk, meg nyilván írásos forrásokat is használunk, de hogy együtt élünk azzal a vizsgált csoporttal, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, én 15 éve kimondani is borzasztó, de 15 éve foglalkozom a hazai ökofalvakkal, és ugyan én a munkám miatt és egyéb körülmények miatt nem tudtam 1 évre beköltözni, de nagyon sok-sok-sok hónapot vagyok ott velük, és akkor tényleg együtt élünk, ugyanazt csinálom, amint ők, kapálom a kertet, mosogatok, dumálunk, szóval együtt élünk.
Igen, ez azért nagyon fontos, mert hogy így nyilván megtapasztalhat, hogy mi az, ami tényleg történik, mert ugye nagyon sokszor azért nem biztos, hogy átfedi egymást tökéletesen az, hogy mondjuk mit akarunk, és mi a valóság, tehát hogy itt tényleg meg tudod tapasztalni. És akkor ilyenkor, gondolom, akkor figyeled, hogy mi hogy működik, mi a rendszere a dolognak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Na, és innen is folytassuk, hogy miért is egyébként, miért olyan érdekes, és mi keresni valója van ennek a témának egy jövő és megoldás kutató magazinban, mint a Kávéza a világ végén, de elindítanék egy számot, amit már korábban is megpróbáltam, kísérletet tettem, akkor nem sikerült, de most bízom benne, hogy menni fog, tehát ez Valeria Stoika és All We Wanna Do.